Thank you, President Monson, for these wonderful.
Köszönjük, Monson elnök, ezeket a csodálatos templomokat. Micsoda áldás ez az egyház számára, az egyház tagok számára, és azon országok számára, akik ezeket a csodálatos templomokat most megkapják. Kedves testvérek, gyermekkorom egyik kísértő emléke az álmomból felriasztó légoltalmi szirénák távoli visításával kezdődik. Rövid idő múlva egy másik zaj hallatszik. A légcsavarok morajlása és zúgása, mely fokozatosan addig erősödik, hogy már a levegő is beleremeg. Ahogyan azt édesanyánk alaposan begyakoroltatta, minden gyermek felkapja a zsákját, és felszalad a dombon az óvóhelyre. Miközben a koromsötét éjszakában szedjük a lábunkat, zöld és fehér jelzőrakéták hullanak az égből, hogy megjelöljék a célpontokat a bombázók számára. Valamilyen furcsa okból ezeket a jelzőrakétákat mindenki karácsonyfának hívja. 4 éves vagyok, és egy háborúban álló világ tanúja vagyok. Nem messze volt a családunk lakóhelyétől Dresda városa. Akik ott laktak, talán 1000-szer annyian is a tanúi lehettek, mint amennyit én láttam. Több 1000 tonnányi robbanó szerkezet által okozott hatalmas tűzviharok söpörtek át Dresdán, elpusztítva a város több mint 90%-át, romoknál és hamunál alig többet hagyva a nyomokban. Igen, rövid idő elteltével a valaha ékszerdoboznak becézett város nem volt több. Nem volt már többé. Erich Kästner, német író, e szavakkal jellemezte a pusztulást. A város szépségét évszázadok hozták létre, és néhány óra elég volt ahhoz, hogy eltűnjék a föld színéről. Gyermekkoromban elképzelni sem tudtam, hogy valaha is eltüntethető lesz majd annak a saját népünk által indított háborúnak a pusztítása. A világ körülöttünk teljesen reménytelennek tűnt, hiány bármiféle jövőnek. Tavaly lehetőségem adódott visszatérni Dresdába. 70 évvel a háború után a város ismét egy ékszerdoboz. A romokat eltakarították, a város pedig helyreállították, sőt, még szebbé is tették. Ott létem során láttam a gyönyörű evangélikus templomot, a Frauenkirchét, vagyis a miasszonyunk templomát is. Eredetileg az 1700-as években épült, és Dresda egyik ragyogó égköve volt. De a háború romhalmazzá változtatta. Hosszú évekig úgy is maradt. Még végül elhatározás született a Frauenkirche újjáépítésére. A romokban álló templom egyes köveit elraktározták és leltárba vették, és lehetőség szerint felhasználták az újjáépítés során. Ma ezek a megperzselt kövek a külső falakba építve láthatók, mint megannyi himlőhely. E sebb helyek nem csak ezen épület háborús történelmére emlékeztetnek, de a remény emlékműve is, pompás jelképei az ember azon képességének, hogy új életet teremtsen a hamvakból. Miközben Dresda történelmén elmélkedem, és ámultam azok találékonyságán és eltökéltségén, akik visszaállítottak valamit, ami így teljességgel el lett pusztítva, éreztem a Szentlélek édes hatását. Ha az ember képes arra, hogy fogja egy összetört város romjait, törmelékét és maradványait, és felépítsen egy lenyűgöző, mennyekbe nyúló építményt, akkor mennyivel inkább képes a mindenható atyánk arra, hogy visszaállítsa azon gyermekeit, akik elbuktak, küszködtek vagy elvesztek. Nem számít, milyen teljességgel romosnak tűnik is az életünk. Nem számít, milyen skarlátpirosak a bűneink. Milyen mély a keserűségünk. Milyen magányos, elhagyott, vagy összetört legyen is a szívünk. Még azok is újjáépíthetők, akik remény nélkül valók, akik kétségbeesésben élnek, akik visszaéltek a bizalommal, feladták a fedhetetlenségüket, vagy elfordultak Istentől. A kárhozatom a ritka fiait kivéve nincs annyira széttört élet, hogy azt ne lehetne visszaállítani. Az az evangélium örömteli híre, hogy a szerető mennyei atyánk által adott örökkévaló boldogság tervnek köszönhetően, valamint Jézus a Krisztus végtelen áldozata által nem csak a bukott állapotunkból váltathatunk meg, és állíthatunk vissza a tisztaságba, hanem meghaladhatjuk a halandó képzeletet, és az örök élet örököseivé, illetve Isten leírhatatlan dicsőségének részeseivé válhatunk. A szabadító szolgálata során korának vallási vezetői helytelenítették, hogy Jézus olyanokkal töltött időt, akiket ők bűnösöknek bélyegeztek. Számukra talán úgy tűnt, hogy ő megtűri, vagy akár el is nézi a bűnös viselkedést. Talán úgy hitték, hogy a bűnösök bűnbánathoz segítésének legjobb módja az, ha kárhoztatják, kigúnyolják, és megszégyenítjük őket. Amikor a szabadító észlelte, hogy miként gondolkodnak a farizeusok és az írástudók, elmesélt egy történetet. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. Évszázadokon át hagyományosan egy hozzánk szóló, cselekvésre hívó felszólításként értelmezték ezt a példázatot. Miszerint vissza kell hoznunk az elveszett juhot, és ki kell nyújtanunk karunkat az eltévedettek felé. Habár ez valóban helytálló, azon tűnöm, hogy nem rejlik-e benne ennél több is. Elképzelhető talán, hogy Jézus elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a jó pásztor munkálkodásáról tanítson. Elképzelhető, hogy ezzel Isten ama szeretetéről tett tanúbizonyságot, melyel az eltévedett gyermeke iránt viseltetik. Elképzelhető, hogy a szabadító üzenete az volt, hogy Isten teljességgel tudatában van az elvezetteknek, hogy meg fogja találni őket, ki fog nyúlni feléjük, és meg fogja menteni őket. Amennyiben ez így van, mit kell a juhnak tennie, hogy jogosultá váljon erre az isteni segítségre? Ismernie kell-e a juhnak a bonyolult szextáns használatát, hogy kiszámítsa a saját koordinátáit? Képesnek kell lennie a GPS használatára, hogy meghatározza a saját helyzetét? Kell egy olyan alkalmazás létrehozásához szükséges szakértelemmel rendelkeznie, amely majd segítséget hív? Szüksége van a juhnak, hogy támogató személy ajánlásaira, mielőtt a jó pásztor a megmentésére indulna? Nem. Határozottan nem. A juh egyszerűen azért méltó az isteni megmentésre, mert a jó pásztor szereti őt. Számomra az elveszett juh példázata az összes szentírás egyik legreménytelibb szakasza. Szabadítónk, a jó pásztor, ismer és szeret titeket. És ismer és szeret téged. Tudja, ha éppen eltévedtetek, és tudja, hogy jó, hol vagytok. Ismeri a bánatotokat, a csendes könyörgéseiteket, a félelmeiteket, a könnyeiteket. Nem számít, hogyan tévedtetek el, a saját rossz döntéseitek vagy rajtatok kívülálló körülmények miatt. Csak az számít, hogy az ő gyermeke vagy. Ő pedig szeret, mert ő szereti a gyermekeit. Mielőtt szeret titeket, meg fog találni, és örvendezze fog a vállára venni. Amikor pedig hazavisz, ezt mondja majd egytől egyig mindenkinek. Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala. De hol van itt a csel? gondolhatjátok magatokban. Bizonyára többet kell tennem annál, mint sem egyszerűen csak várni, hogy megmentsenek. Bár szerető atyánk arra vágyik, hogy minden gyermeke visszatérjen ő hozzá, senkit nem fog a mennybe kényszeríteni. Isten nem fog az akaratunk ellenére megmenteni minket. Hát mit kell akkor tennünk? A meghívása egyszerű. Térjetek meg hozzám, jöjjetek én hozzám, közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Így mutatjuk meg neki, hogy akarjuk a megmentésünket. Kell hozzá egy kis hit, de ne csüggedjetek. Ha most rögtön nem tudjátok összeszedni a hiteteket, akkor kezdjétek a reménnyel. Ha nem is vagytok képesek kimondani, hogy tudjátok, Isten ott van, még akkor is remélhetitek. Vágyhattok arra, hogy higgyetek. Kezdetnek ez már elég. Aztán pedig e reménység indítatására nyújtsátok ki a kezeteket mennyi atya felé. Isten kiterjeszti felétek a szeretetét, és megkezdődik az ő megmentő és átalakító munkája. Idővel fel fogjátok ismerni az ő kezét az életetekben. Érezni fogjátok a szeretetét. Az a vágy pedig, hogy az ő világosságában járjatok, és az ő útját kövessétek, a hit általatok megtett minden lépésével növekedni fog. A hit emelépéseit úgy nevezzük, hogy engedelmesség. Manapság ez nem egy népszerű szó. Az engedelmesség azonban egy nagyra becsült elgondolás Jézus Krisztus evangéliumában. Mivel tudjuk, hogy Krisztus engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat. Ha engedelmeskednek az evangélium törvényeinek és szertartásainak. Miközben fokozódik a hitünk, a hithűségünknek is fokozódnia kell. Korábban egy német írót idéztem, aki Dresde elpusztítása felett kesergett. Ő írta azt a mondatot is, hogy Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Azok számára, akik nem beszélik a celesztiális nyelvet, a következőképpen fordítható le a mondat. Semmi jó ott nem lesz, hol valaki jót nem tesz. Beszélhetünk ti és én, akár a legékeszólóban is a lelki dolgokról. Lenyűgözhetjük az embereket a vallási témákra vonatkozó éles eszű értelmezéseinkkel. Áradozhatunk a vallásról, és álmodozhatunk a mennyei otthonunkról. De ha a hitünk nem változtatja meg azt, ahogyan élünk, ha a hitelveink nem befolyásolják a napi döntéseinket, akkor a vallásunk hiába való. És a hitünk, ha nem is halott, de mindenképpen gyengélkedik. És az a veszély fenyegeti, hogy hamarosan kimúlik. Az engedelmesség a hit éltető ereje. Engedelmesség által gyűjtünk fényt a saját lelkünkbe. Néha azonban szerintem félreértjük az engedelmességet. Esetleg önmagáért való célként tekintünk az engedelmességre, és nem egy cél elérésére szolgáló eszközként, vagy esetleg az engedelmesség közmondásos kalapácsával ütjük a parancsolatok üllőjét azon erőfeszítésünkben, hogy szeretteinket a folyamatos hevítés és egyengetés révén egy szentebb, mennyei anyaggá alakítsuk. Kétségtelenül vannak időszakok, amikor szükségünk van a bűnbánatra szólító, szigorú szóra. Bizony vannak olyanok, akiket csak így lehet elérni. Van azonban talán egy másik hasonlat, amely megmagyarázhatja, hogy miért engedelmeskedünk Isten parancsolatainak. Lehet, hogy az engedelmesség nem annyira annak a folyamata, hogy lelkünket valami olyanná hajlítsuk, csavarjuk és kalapáljuk, ami nem mi vagyunk. Inkább egy olyan folyamat, amely által felfedezzük, hogy miből is készültünk valójában. A mindenható Isten alkotott minket. Ő a mi mennyei atyánk. Mi szó szerint az ő lélekgyermekei vagyunk. Mennyei anyagból készültünk, mely a legértékesebb és feletté finomított. Így hát az isteniség anyagát hordozzuk magunkban. Itt a Földön azonban rárakódik gondolatainkra és tetteinkre mindaz, ami romlott, szentségtelen és tisztátalan. A világ pora és szennye pecsétet hagy a lelkünkön, megnehezítve születési előjogunk és célunk felismerését. De mindez nem változtathat azon, hogy kik is vagyunk valójában. Természetünk alapvető isteniséje továbbra is megmarad, és abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy a szeretet szabadítónk felé fordítjuk a szívünket, és rálépünk a tanítványság ösvényére, valami csodálatos történik. Isten szeretete tölti be a szívünket. Az igazság világossága tölti be az elménket. Elkezdünk megszabadulni a bűn iránti vágytól, és többé nem akarunk sötétségbe járni. Elkezdünk úgy tekinteni az engedelmességre, mint ami nem egy büntetés, hanem az isteni rendeltetésünkhöz vezető, felszabadító ösvény. Azután e föld romlottsága, pora és korlátai fokozatosan leszakadoznak, míg végül megnyilvánul a bennünk lévő mennyei lény felbecsülhetetlen értékű örökkévaló lelke, és természetünké válik a jóság kisugárzása. Drága testvéreim, barátaim, tanúbizonyságomat teszem, hogy Isten olyannak lát bennünket, amilyennek valójában vagyunk, és megmentésre méltóként tekint ránk. Talán úgy érzitek, hogy az életetek romokban van. Talán bűnt követtetek el. Talán féltek, dühösek vagytok, gyászoltok, vagy kétséggyötör. De ahogy a jó pásztor megtalálja az elveszett juhát, ha csak felemelitek szíveteteket a világ szabadítójához, ő meg fog találni titeket. Meg fog menteni titeket. Fel fog emelni benneteket, és a vállára fog venni. Haza fog vinni titeket. Ha a halandó kezek képesek a törmeléket és a romokat a hódolat gyönyörű házává alakítani, akkor bízvást bízhatunk abban, hogy szerető mennyi atyánk újjáépítheti, és újjá is fogja építeni a lelkünket, újjáépít bennünket. Az ő terve az, hogy valami sokkal nagyszerűbbet építsen belőlünk, mint amik voltunk, sokkal nagyszerűbbet annál, amit valaha is el tudunk képzelni. A hit minden lépésével, melyet a tanítványság ösvényén teszünk, felnövünk azokká az örök dicsőségű és végtelen örömű lényekké, akikké a terv szerint válnunk kell. Ez a tanúbizonyságom és alázatos imám Jézus Krisztus szent nevében. Amen.